Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist december 23-án pénteken. A mai műsorban az év egyik legfontosabb geopolitikai kérdését járjuk körbe, mely szerint működnek-e az Oroszországgal szemben kivetett szankciók.
És ezt a két komponenst összeadjuk, tehát már eddig is csökkenő exportmennyiség és a szankció miatt tovább csökkenő exportmennyiség, illetve 40%-kal csökkenő olajár miatt a orosz olaj árbevételek azok már eddig is csökkentek, de a következő hónapokban, tehát decembertől kezdve még jelentősebben fognak csökkenni.
A témával kapcsolatban Darvas Zsolt, a Brüggel Intézet munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója volt a Checklist vendége. Mielőtt kezdődik a műsor érdemi része, néhány információ az előttünk álló időszakról. A mai műsor a Checklist idei utolsó hagyományos hírelemző adása, de a két ünnep között sem állunk le. December 27-e és 30-a között az év legfontosabb trend eseményeit értékeljük vezető kutatók, gazdasági elemzők segítségével. December 27-én vendégünk lesz Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa, akit egyebek mellett arról kérdezünk majd, hogy hogyan változott Oroszország nemzetközi helyzete 2022-ben. Másnap, december 28-án az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság 2022-es évére reflektálunk Pinter Károly egyetemi docenssel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol amerikai intézetének vezetőjével. December 29-én Szabó László, a Hold alapkezelő felügyelő bizottságának elnöke lesz a segítségünkre abban, hogy értelmezzük 2022 főbb makrogazdasági geopolitikai folyamatait és azok Magyarországra gyakorolt hatását. December 30-án pedig nem zárhatjuk az évet mással, mint Madár Istvánnal, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjével, akivel a 2022-es évet a főbb monetáris trendek szempontjából értékeljük majd. Ezek lesznek tehát podcast két ünnep közötti műsorai. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist december 23-án. Egy a Portfolion publikált elemzés szerint működnek az Oroszországgal szembeni szankciók. Folyamatosan csökken az orosz gazdaság termelési kapacitása, és az elkövetkező időszakban a már amúgy is romló kőolaj származékokon realizált bevétel is tovább fog esni. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon az elemzés szerzője, Darvas Zsolt, a Brüggel Intézet munkatársa, valamint a Corvinus Egyetem oktatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok!
Kezdjük ott, hogy az orosz gazdaság mely területeit érintik legnagyobb mértékben azok a szankciók, amiket a nyugat és más országok kivetettek Oroszországra válaszul az Ukrajna ellen indított jogtalan háborúra.
Két fő területet említenék. Egyrészt a magas technológiájú termékek, amelyeket elektronikában, telekommunikációban vagy közlekedésben, de például az olajiparban is használnak, és természetesen minden, ami a hadviseléssel kapcsolatos. A másik fő témakör pedig a orosz energetikai export termékekre vonatkozik. Értelemszerűen a magas technológiai termékeknek az orosz importját korlátozzák a szankciók, míg a energetikai termékeknek az orosz exportját korlátozzák. Egyes államok, például az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már teljesen fel is hagyott minden nemű orosz fosszilis tüzelőanyagnak a vásárlásával, tehát szén, gáz és olaj. Az Európai Unió néhány héttel ezelőtt, december 5-én léptette életbe a tengeren szállított nyers kőolajra vonatkozó import tilalmát. Februárban fog életbe lépni a kőolaj származékokra vonatkozó import tilalom. Szintén két hete, december 5-én a G7-es országokkal együttműködésben egy ársapka is bevezetésre került, nevezetesen európai és olyan más G7-es országok hajótársaságai, illetve biztosító társaságai egyrészt nem szállíthatnak más, és nem biztosíthatnak olyan tankerhajót, amely jelenleg 60 dollár per hordó árnál magasabban szállítaná az orosz olajat harmadik országok részére.
Ugye a ma megjelent elemzésében egy sajátos ilyen reverse engineering metódussal vizsgálta az orosz külkereskedelmi mérleget. Itt pontosan milyen módszert alkalmazott, és miért nem csak simán vette az Oroszországból elérhető adatokat?
Egyfelől az Oroszországból elérhető adatok megbízhatósága az meglehetősen megkérdőjelezhető, hiszen teljesen érthető, hogy egy háborúban álló ország nem akar rossz hírt terjeszteni magáról. De emellett még az is lehetetlenítette az orosz adatok használatát, hogy a részletes külkereskedelmi adatok megjelenését azt egyszerűen beszüntették, tehát a háború kitörése óta ezeket nem jelentetik meg. Így mi a partnerországokhoz fordultunk, tehát nevezetesen az Európai Unió 27 országa volt korábban is a legnagyobb kereskedelmi partnere Oroszországnak, tehát megnéztük, hogy a Eurostat ezen 27 ország adatai alapján milyen adatokat közöl, megnéztük azon országokat, amelyek korábban 1%-nál nagyobb arányt tettek ki az orosz külkereskedelemben, tehát nyilván Kína a második legnagyobb, az Egyesült Királyság, Egyesült Államok, India, Törökország, Japán és Dél-Korea. Tehát ez összesen 27 EU-s tagországgal együtt, ez 34 ország. Most ez a 34 ország a háború előtt körülbelül az orosz kivitelis behozatal háromnegyedét tette ki, viszont az orosz külgazdasági többletnek majdnem 90%-át, majdnem az egészét. Tehát nem tudjuk a teljes orosz külkereskedelmet megragadni. Például friss adatok szerint Egyiptom is elkezdett nagyobb mennyiségben orosz olajat vásárolni, de erre sajnos nem tudtunk adatot szerezni. De mindenesetre ez a 34 ország nagyon nagy részben lefedi az orosz külkereskedelmet, és azt vizsgáltuk meg, hogy ezen országok mit jelentenek, hogy az ő vállalataik mennyit kereskednek orosz vállalatokkal.
Igen, én is azt néztem, hogy ezekben az adatokban, amiket használtak, ez egy nagyon széles spektrumát leírja az orosz kereskedelemnek. Itt milyen főbb folyamatokat figyeltek meg a háború kitörése után közvetlenül és az azóta eltelt időszakban?
Két részre választanám az energiahordozók, illetve a nem energiahordozóknak a forgalmát, mivel a két termékkör jelentősen eltérül. Most egyfelől, ha az orosz importot nézzük, tehát hogy mennyit importál Oroszország ebből a 34 országból, akkor azt láttuk, hogy viszonylag hamar megindult egy nagy arányú csökkenés mindenhonnan, még Kínából is, Törökországból, Indiából is, tehát olyan országokból is, amelyek nem vetettek ki szankciókat. Tehát közvetlen háború kirobbanása után nagyon-nagyon nagy mértékben leesett az orosz behozatal. Ez több dolognak is tulajdonítható, hát nyilván egyfelől a nagy arányú bizonytalanság, amit a háború okozott. Másrészt ugye először az orosz rubel értéke nagyon nagy mértékben legyengült, és hát nyilván, ha egy ország valutája legyengül, akkor a vállalatok azok kevésbé tudnak külföldről termékeket behozni. Ugye nagyon sok nyugati multinacionális vállalat kivonult Oroszországból. Nyilván ezen vállalatok is korábban jelentős mértékben importáltak, tehát a saját otthoni anyacégükből, Németországból, az Egyesült Államokból hoztak be termékeket Oroszországban. Nyilván a kivonulásokkal ez is lehetetlenült, illetve hát nyilván a szankciók is. Az Oroszországba irányuló exportkorlátozási szankciók, amikről ugye korábban már beszéltem, különösen a magas technológiai termékekre, nyilván ezek is hátráltatták a oroszországi importot. Tehát a háború kitörése után egy-két hónappal nagyon nagy mértékben leesett az orosz import, és utána látunk egy némi visszaemelkedést, és látunk egy jelentős átrendeződést a nyugati államok felől, elsősorban Kína, India és Törökország irányába. De ez a visszarendeződés, vagy ez az átrendeződés, ez nem kompenzálta, tehát úgymond a keleti átrendeződés nem kompenzálta a nyugati import kieső értékét, és hát jelenleg is jóval alacsonyabb az oroszországi import, mint ami háború előtt volt. És ha külön vizsgáljuk ezen belül a szankcionált termékek és a nem szankcionált termékeket, legalábbis ezekből a makrogazdasági adatokból, amiket mi használunk, nem teljesen egyértelműen lehet azonosítani, mert sokkal magasabb a gazdasági szintű adatokat használunk, mint az egyes szankcionált termékek. Mindenesetre azért meg tudunk különböztetni olyan termékcsoportokat, amelyek nagy arányban tartalmaznak szankcionált termékeket, akkor azt látjuk, hogy valóban a szankcionált termékek orosz behozatala az drasztikus mértékben leesett. A nyugati országokból lényegében 80%-kal csökkent, tehát nagyon pici maradt. És ugye említettem, hogy tehát nem csak a szankcionált termékeket nézzük, hanem olyan termékcsoportokat, amelyek tartalmaznak szankcionált termékeket is. Tehát nyilván az a kicsi 20%, ami maradt, az feltetően a nem szankcionált rész. Úgyhogy ez is arra utal, hogy a szankciók azok kifejtettek elemi hatást. Azt is megvizsgáltuk egyébként, hogy nem próbálják-e az európai vagy az amerikai vállalatok kijátszani a szankciókat, hogy ugye nem közvetlenül küldik a magas technológiai termékeket Oroszországba, hanem először mondjuk elküldik Törökországba vagy Kínába, majd aztán Kínából megy tovább Oroszországba, tehát ilyen kerülő úton. De az adatok elemzés alapján nem találtunk erre utaló nyomokat. És valójában érthető is, hogy ez nem zajlik. Részben azért, mert nyilván a helyi vállalatok, ugye, tehát úgy értem, hogy a helyi, hogy az európai és az amerikai vállalatok nyilván nem akarnak a saját kormányok által kivetett szabályokat átlépni, hiszen büntetésekre számíthatnak. De ugyanígy például a kínai vállalatok is azért elég óvatosak lehetnek, mert például az amerikai szankciók azok úgynevezett területen kívüliek is, tehát nem csak arra vonatkozik, hogy mondjuk egy Amerikában gyártott elektronikai csúcstechnológiai terméket az amerikai vállalat nem szállíthat Oroszországba, hanem arra is vonatkozik, hogy máshol, tehát például Kínában gyártott, amerikai technológiával Kínában gyártott termékeket, hogyha ez a szankciók alá esik, a kínai vállalatok se szállíthatnak. És ha ennek egy kínai vállalat megszegné ezt a szabályt, akkor ezután nagyon komoly amerikai szankcióra számíthat, például nem szállíthatna az Egyesült Államokba. Most nyilván a kínaiaknak sokkal fontosabb az Amerikával szembeni külkereskedelmi kapcsolatok fenntartása, ott az is ugye eléggé recseg, ropog a két nagy állam közötti gazdasági harc miatt. Valószínűleg érthető, hogy a kínai vállalatok nem akarják ezt a helyzetet még azzal is fokozni, hogy szándékosan kijátsszák a szankciókat.
És középtávon miért fájhat különösképpen Oroszországnak, hogy azt mutatják ugye a kutatásaik, hogy az az import típus, ami nagymértékben tartalmazhat szankciós eszközöket, az ennyire radikálisan esik be?
A válasz az az, hogy Oroszország nem tud önellátó lenni mindenből. A háború előtt feltöltően már próbáltak készülni arra, hogy minél több dologból önellátóvá váljanak. Tehát nézzük például a repülőgépeket. Oroszországon belül is a belföldi repülőgéppark jelentős része az Airbus és Boeing típusú gépekből áll, és ezekhez nem kapnak utánpótlást, nem kapnak alkatrészeket, anyagokat, már pedig a gépeket rendszeresen ugye karbantartani kell. Minden egyes anyagnak, alapanyagnak, vagy alkatrésznek megvan a megfelelő üzemideje, az üzemidő letelése után azokat le kell cserélni, és ezeket nem fogják tudni megcsinálni, csak úgy, hogyha mondjuk vesznek három gépet, és a három repülőgépből csinálnak kettő jót. Tehát folyamatosan szűkülni fog azon nyugati technológiával rendelkező eszközöknek az üzemideje, amelyekhez nem kapnak utánpótlást, és ezt nem tudják belföldi termelésből ezeket pótolni, vagy ha megpróbálják pótolni, az ugye üzembiztonsági kockázatot jelent, hogy nem az Airbus vagy a Boeing által speciálisan gyártott alkatrészt használják, hanem valami otthon gyártott utángyártást.
Térjünk rá még egy kérdés erejéig a energiaexportra. Itt ugye azt írja az elemzésében, hogy egyfelől már csökken, másrészt pedig, hogy vannak már arra utaló adatok is, hogy az energiabevételek radikálisan csökkenni fognak a jövőben. Ezt a következtetés milyen összefüggések alapján lehet levonni?
A bevételnek, energiabevételnek ugye két fő komponense van, az egyik az eladott mennyiség, és a másik pedig az eladási ár. Most az eladott mennyiséget illetően, ugye egyes országok, ahogy említettem, az Egyesült Királyság, Egyesült Államok már teljesen beszüntette, és az Európai Unióban pedig folyamatosan csökkent már eddig is az orosz energiaexport mennyisége. Ez a gáz esetén az oroszok egyoldalú döntése miatt következett be, hiszen a gázra eddig még nem vetette ki szankciókat. Sőt, az orosz Európába irányuló gázexport jóval a háború előtt már 2021 nyarán elkezdett csökkenni. A Gazprom sem töltötte fel az Európában levő tárolóit a 2021-es tél előtt, tehát látszik, hogy valószínűleg Oroszországban már egy bő fél évvel a háború kirobbanása előtt elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan tudnák Európát sakban tartani, és elkezdték csökkenteni a gázszállításokat. És azóta pedig a háború kirobbanása után pedig tovább csökkent a gázszállítás, ugye az északi áramlat vízéri árjáról sokan hallottak, ugye most már semmi gáz sem jön azon keresztül, és hát, ahogy említettem, semmiféle szankciót nem vetett ki az EU az orosz gázra, ez az oroszok egy oldali döntése volt, hogy így próbálják sakban tartani az Európai Uniót, hogy csökkentik a gázszállítást. Az olajat illetően, ugye a gáz, a tengeren szállított nyers olajra vonatkozó embargó az most december 5-én lépett életbe. Ugye ennek a hatását mi még nem látjuk az adatainkban, mert a legfrissebb adat, ami jelenleg elérhető, az októberre vonatkozik. Viszont vannak olyan kutatóintézetek, amelyek figyelik, tehát a műholdakon keresztül figyelik a szállítóhajóknak az indulását az orosz kikötőkből, és a december 5-e utáni első héten azt jelentették, hogy nagyon nagy arányban csökkent az induló hajók száma az orosz kikötőkből, tehát elkezdett tovább csökkenni az oroszok által hajón exportált olaj mennyisége. Tehát ez mindenképp van egy jelentős mennyiségi csökkentés, és ugye a másik tényező pedig az ár. Ugye érdekes módon az olajárak 2021-ben emelkedtek igen jelentősen, nagyobb mértékben emelkedtek egyébként, mint a idei évben, sőt az idei évben jelentősen csökkentek is. Ugyan a háború kirobbanása után a Brent ára az felment valamelyes, de augusztustól kezdve már alacsonyabb értékre csökkent, mint a háború előtt volt. most pedig decemberben pedig 20%-kal alacsonyabb a Brent olajára, mint a háború előtt volt, tehát egy jelentős árcsökkenés valósult meg. Mindamellett az orosz olaj az ugye nem teljesen ugyanaz, mint az arab országokból és az Egyesült Államokból származó olaj, és az orosz uráli olajnak az ára pedig egy jelentős diszkonton kereskedik a Brenthez képest. Ugye a háború előtt viszonylag pici volt ez a diszkont, csak néhány százalék, de a háború kirobbanása után 20-30%-ra csökkent ez a diszkont, és jelenleg most 2022. decemberének a közepén 40%-kal olcsóbb az uráli olaj, mint a háború kirobbanása előtt volt. Tehát egy nagyon nagy mértékű árcsökkenés következett be. Ehhez egyébként a G7-es és az Európai Uniós országok által bevezetett ársapka is hozzájárulhatott. A utolsó héten még emiatt is csökkent jó pár dollárral az orosz olajnak az ára. És ezt a két komponenst összeadjuk, tehát már eddig is csökkenő exportmennyiség és a szankció miatt tovább csökkenő exportmennyiség, illetve 40%-kal csökkenő olajár miatt a orosz olaj árbevételek azok már eddig is csökkentek, de a következő hónapokban, illetve decembertől kezdve még jelentősebben fognak csökkenni. Most ugye azért jelenleg még azt hozzátenném, hogy elég tartalékük van azért az oroszoknak, mert a háború első hónapjaiban elég nagy többleteket halmoztak fel az olaj árbevételekből, tehát most még van pénzük a háborúra, de amint ez a felhalmozott tartalék csökkenni fog, ugye az új bevételekből származó sokkal kisebb érték, illetve az orosz gazdaság belföldön is egyre nehezebb helyzetben van, és a költségvetés szokatlanul deficitbe fordult, így azért néhány hónapon belül pénzügyileg is egyre szorultabb helyzetbe fog kerülni az orosz állam.
Összefoglalásképpen akkor azok alapján, az adatok alapján, amiket ön vizsgált, azt kijelenthetjük-e, hogy működőképesnek tűnik az Oroszország elleni szankciós rezsim, illetve hogy hiába a próbálkozások, a nyugat szerepét az orosz kereskedelemben egyenlőre nem sikerült kiváltani a Kínának, vagy Indiának, vagy más fejlődő országoknak.
Igen, ez egy korrekt összefoglaló.
Köszönjük az elemzését, illetve hogy ezt megírta a portfólióra. Az elmúlt percekben Darvas Zsolt, a Brüggel Intézet munkatársa, valamint a Corvinus Egyetem oktatója volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ahogy már a bevezetőben is jeleztük, ez volt az idei utolsó hagyományos hírelemző műsorunk, de a két ünnep között sem állunk le. December 27-én vendégünk lesz Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa, akit egyebek mellett arról kérdezünk majd, hogy hogyan változott Oroszország nemzetközi helyzete 2022-ben. December 28-án az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság 2022-es évére reflektál majd Pinter Károly egyetemi docenssel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetének vezetőjével. December 29-én Szabó László, a Hold Alapkezelő Felügyelő Bizottságának elnöke lesz a segítségünkre abban, hogy értelmezzük 2022 főbb makrogazdasági, geopolitikai folyamatait és azok Magyarországra gyakorolt hatását. December 30-án pedig jön Madár István, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője, akivel a 2022-es évet a főbb monetáris trendek szempontjából tekintjük át. A Checklist teljes tábja, tehát Bánhidi Bálint, Gombkötő Emma, Orosz Márton és Pitner Gábor nevében kellemes ünnepeket kívánunk. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új évértékelő adással kedden, azaz december 27-én jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!